Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, két vendég a stúdióban, mindig környezettudatosan, Aplia Percek, Aplia Trendek, Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, és Tóth Péter, az Electrolux értékesítési divíziójának igazgatója vannak itt, és azért örülök megint, Fanni, mert egyfelől lehet elméletről beszélgetni, és akkor rögtön majd Péter adja ez a gyakorlati oldalt is, ugye, mert a múlt adásban talán azt ígérted, hogy műanyag hulladék keletkezése, mennyisége, elektronikus hulladék, innen indulunk, ugye, meg a legfrissebb szabályozással, jogszabályokkal, törvényekkel.
Igen, erről beszéltünk múltkor, hogy itt folytatjuk az elektronikai hulladékoknál, mert ugye nemrég jött ki az ENSZ-nek az a tanulmánya, amely időről időre bemutatja, hogy mit kell tudnunk globálisan, tehát világszinten, arról, hogy mennyi elektronikai hulladék keletkezik, ebből mennyi gyűjtünk vissza, mennyi kerül lerakásra, milyen anyag összetétele van ennek a hulladék anyagnak, áramnak, és most ez az új tanulmány ugye a 2022-es adatokat dolgozza föl, és hát nagyon-nagyon érdekes, egy-két fontos adatot kiemelnék belőle, talán ezek tényleg érdekesek a hallgatók számára is. Ugye 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon. Ez egy hatalmas szám, de nyilván, hogyha nem tudjuk valamihez viszonyítani, akkor úgy nem biztos, hogy mond valamit. Ezért fontosnak tartom azt is kiemelni mellette, hogy 2010-ben mindössze 34 millió tonna képződött. Tehát eltelt 12 év, és
duplázódott.
Közel majdnem megduplázódott a mennyiség. Tehát ez azért egy hatalmas ugrás. Emlékszem, amikor én a 2010-es évek második felében a diplomamunkámat írtam a Szegedi Tudományegyetemen ebből a témából, akkor az volt az aktuális adat, hogy 2050-re el fogjuk érni az 50 millió tonnát. Nos, igen, tehát így
régen meghaladtunk.
Igen.
Ez nem csak a jéghegy csúcs, és most mind a kettőtöktől kérdezem, tehát hogy lehet ezt egészen pontosan, precízen mérni? Ráadásul azért kérdezem Pétertől is, mert Péter hozzá nem csak Magyarország tartozik, ugye? Nem?
Bulgária és közép-ázsiai országok is.
Tehát több ország, többféle vetület, többféle mérési lehetőség. Szóval hogy lehet ezt egészen pontosan precízen mérni? Most azt mondtad, hogy 62 millió tonna, ugye?
Igen, hát vannak nyilván statisztikák, minden országnak a jelentéséből áll ez össze, és az Európai Unió ebben élen jár, nyilván itt nálunk a legrészletesebbek.
De talán vannak olyan térségek, ahol egyebek. Mondjuk egy-egy ilyen eldobott háztartási eszközről nincs pontos statisztika. Az újak egészen biztos, hogy...
Biztosan van, igen.
Az eladások azok mérhetők,
nem? És ebben nyilván az Európai Unió az élen jár. Igen. Tehát, hogyha most csak az én példáimat, a mi országainkat vesszük alapul, akkor Magyarországon, Bulgáriában nyilvánvalóan meg kell felállni minden tekintetben az EU-s szabályozásnak. Ugyanakkor a közép-ázsiai országokban gyakorlatilag ismeretlen szintű és jellegű a lokális szabályozás, ami abszolút jelenteti azt, hogy láthatatlan úgymond ez a hulladékképződés.
Igen. Azért mondom, 62 ez nagy, millió, vagy nagyon sok, millió tonna, igen, de ez lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa. Bocsát, vissza akkor.
Igen, gyakorlatilag ez a tanulmány, hogyha nagyon a részletekbe megyünk, akkor azt is nézi, hogy hol vannak megfelelő háttérszabályozások, tehát nyilván vannak olyan területek, ahol kevésbé van, ahol sok. Talán ami még érdekes lehet összehasonlításba kontinensenként, hogy mennyi az, amit visszagyűjtünk, mert az átlagos szám ebből a 62 millió tonnából az a 22,3%. Tehát, hogy ennyi kerül úgymond vissza abba a csatornába, ahol környezetbarát módon utána újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra kerül ez a mennyiség. Ez ugye a 22% az... Azt mondhatjuk, hogy viszonylag kicsi, alacsony szám, de hogyha megnézzük a kontinenseket, akkor itt vannak nagy eltérések, mert az Európában ez már majdnem 43%, Amerikában 30%, Ázsiában 11,8%, tehát közel 12%, és Afrikában nem éri el az 1%-ot. Tény is való, hogy Afrikában nagyon kevés keletkezik, tehát jóval kisebb mennyiségre vetíthető ez a közel 1%, de nagyjából ezt kell látni. Hát itt ugye, hogyha mondjuk Európát, Ázsiát hasonlítjuk össze, akkor itt is vannak azért óriási eltérések, és akkor ott van még Óceánia, Ausztrália, ugye ők még közel az európai átlaghoz 41%-ot gyűjtenek vissza.
Jó, szóval nagyon sok keletkezik, valamennyit összegyűjtünk, ugye sok az X, meg az ismeretlen,
igen,
és akkor ebből az X-ből mi lesz? Mert ez csak a visszagyűjtött.
Ez a láncnak az egyik oldala, igen, amikor már hulladékká válnak a termékek, és Ugye a szabályozások nyilván nagy része kiterjed erre a végső fázisra, de egy másik csoportja a szabályozásoknak a termék tervezésre, gyártásra terjed ki. És itt az ecodesign az a szabályozás, amiről szintén nagyon sokat beszéltünk, és ez is egy olyan terület, amely most az Európai Unióban megújítás alatt van. Már nagyon a finishben van, mert április 23-án a parlament elfogadta a szövegtervezetet, innen tehát már csak a tanácsnak kell jóvá hagynia, és akkor utána kihirdetésre kerül az új ecodesign szabályozás, és ugye ez azt tűzi ki célul, hogy minél több szempontot figyelembe vegyünk majd, illetve a gyártók figyelembe vegyenek a terméktervezés során. Itt újabbak jönnek majd be, nem csak az erőforrás hatékonyság, ami több mondjuk háztartási gép esetén már most is 2021 óta kötelezettség a gyártók felé, hanem olyan újdonságok is, például, hogy mekkora újrahasznosított anyagmennyiséget kell mondjuk egy készülékben majd felhasználni, hogy milyen tartósági indexet vagy jelölést kaphat egy készülék, milyen javíthatóságú lesz, tehát milyen környezeti lábnyoma lesz, tehát egy csomó új információ lesz majd, és ezek mind egy úgynevezett digitális termékútlevélbe kerülnek, tehát innentől kezdve én úgy képzelem el, hogy már nem csak az energia címke lesz mondjuk egy mosógép vagy hűtő esetében áll rendelkezésünkre, amikor vásárolunk, hanem lesz majd ez a digitális termékútlevél, ami szerintem majd egy nagy adatbázis lesz, amihez valamilyen módon mi, mint vásárlók hozzáférhetünk, és abban egy csomó minden mást is megnézhetünk még arról a termékről.
Hát erről beszélgetünk, ugye Luxemburg az egyik ország, ahol már azt nézik, és a franciák a másik.
Ugye franciák, igen, ahol a vásárló
már csak azt, szinte csak azt nézi, hogy a javíthatósági index az magas legyen. Na jó, akkor most jön ez a gyakorlatban, meg az Electrolux. Látom, hogy a homlokot, ahogy a Fanni beszélt, egyre több ránc alakult ki.
Törgött.
Honnan induljunk a tervezéstől, eljutunk a csomagolásig, van 15 perc.
Kezdjük ezzel, amit Fanni mondott. Én még egy dolgot hozzátennék, még egy faktort, ami ugyancsak úgymond a környezeti hatását egy terméknek jellemzi, az, hogy milyen olyan élményt, lehetőségeket, funkciókat ad a fogyasztónak, ami a fogyasztónak a élelmiszerpazarlása például a sütőknél, hűtőszekrény lehetőséget ad, ezzel is csökkentve úgymond a teljes háztartásnak a geológiai lábnyomát. Kezdjük a tervezéssel. Nagyon fontos az, hogy például az újrahasznosított műanyagoknál már a tervezés legkezdeti fázisaiban, amikor a dizájnár kitalálja, hogy hogy nézzen ki úgymond egy új mosógépnek mondjuk a kezelőpanelja vagy a ajtó fogantyúja, már akkor tisztában legyen azzal, hogy lesznek-e benne újrahasznosított anyagok felhasználva, vagy nem, úgymond teljesen új alapanyagokkal indulunk, hiszen magának a szerszám készítésnek, tervezésnek úgymond a követelményei teljesen mások egy újrahasznosított anyag alapanyag esetén, mint nem újrahasznosított
anyag. Ráadásul talán egy ilyen újrahasznosított anyag nem is biztos ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik.
Pontosan, ugye? Ez az egyik, hogy magának a szerszámtervezéskor, dizájntervezéskor erre fel kell készülni, a másik pedig az, hogy nyilván az újrahasznosított műanyagoknak kvázi ugyanazokkal a mechanikai, villamossági, kémiai ellenállási karakterisztikával kell rendelkeznie, mint egy normál műanyagnak. Tehát elengedhetetlen, hogy ezek a szempontok már a terméktervezésekor úgymond bekerüljenek a képbe, és ezeket folyamatosan nyomon kövessék a tervezők, illetve majd utána pedig a gyártáskor. Ami egyébként jellemző, és ebben lehet azt mondani, hogy talán a modernkori dizájn is segítségünkre van, hogy egyre inkább elmozdulunk ezektől a nagyon rikító, fényes felületektől, kirívó színektől. Kezdetben az újrahasznosított műanyagoknál alapvetően ez a fekete, sötét, szürke szín dominált. Hogyha megfeleltek mechanikai előírásoknak, utána talán az esztétikai szempontok kevésbé voltak fontosak. Eladta magát úgymond a termék azzal, hogy ez újrahasznosított anyagból készül. Most azonban, mivel egyre nagyobb százalékban kerülnek bele újrahasznosított műanyagok, már nem elég az, hogy csak újrahasznosított műanyagból legyen, fontos az, hogy nézzen ki, és nyilván a tervezők, a dizájnerek kihasználják ezeket a paramétereket, ezeket a mozgás lehetőséget. Ezekkel játszanak. Tehát például, hogyha megnézzünk egy porszívót, lehet talán azt mondani, hogy ha a termék kategóriákat nézzük, akkor a porszívónak, mint önmagának a legnagyobb anyaghányadát az a műanyag adja. Tehát elengedhetetlen, hogy itt megjelenjenek. Ugyanakkor a porszívónak vannak olyan kevésbé esztétikai, de funkcionális elemek, például a szívófej, a fogantyú, vagy a porszívónak maga az alja, ami adja magát egy fekete, sötét, szürke egység, nyugodtan lehet
elbírja az újrahasznosítást. Ha az minden paraméterben megfelel.
Ez pontosan, ez így van. Ugyanakkor a porszívónak a felső része, ami alapvetően ott van a nappalinkban, ami egy design elem, is elfogadhatónak, sőt versenyképesnek kell lenni, és ezek a matt pasztelszínek, ami most megint csak mondom, beleélik egy ilyen
divatba,
ez most tényleg nagyon éli és adja magát, mint lehetőség.
Szóval mondjuk egy porszívónál, vagy egy hűtőszekrénynél, tulajdonképpen az benne lesz a pakliban, hogy ennyi-ennyi százalékban, gramban, dekagramban ilyen anyagot kell felhasználni. Ugye?
Így van, ez benne lehet.
Ez a végső.
Így van, így van.
Ez egy kihívás, ez egy csel, egyszer, ez a tervezés, és a gyártás, már belekaptunk abba is.
Igen. Meg a gyártás is, igen. Illetve fontos az is, hogy olyan megbízható beszállítói hátteret kell találni, teremteni, akik kvázi ezt a minőséget folyamatosan tudják biztosítani, és valamilyen szinten igazolni is tudják, hogy ők ezeket a alapanyagokat újrahasznosításból nyerik. Szerzik be, nyerik ki. Hiszen bárki mondhatja azt, hogy ő újrahasznosításból biztosítja ezt a hátteret, ez egyáltalán nem biztos. És az elektronikusnál nagyon nagy hangsúlyt fordítunk erre, hogy ilyen beszállítói bázist tudjunk felépíteni. Ilyen például a hűtőszekrényeknek a belső kamrája, amit 70%-ban újrahasznosított alapanyagból, műanyagból készítünk el. Van hozzá egy adalék, ami normál első felhasználású műanyag is, de pontosan itt a belső kamráknak van egy olyan mechanikai, hőtechnikai tulajdonsága, illetve tűrőképessége, amit muszáj mixelnünk, hogy ezt tudni hozzuk.
Akkor az elektrusz már előbbre van, mint a szabályozás most majd utoléri? Igen?
Mondhatnám, hogy igen, sőt, tovább mennék, a hűtőszekrények belső kamrájának ezzel a 70%-os minimum újrahasznosított műanyagból történő gyártásával megkockáztatom azt, hogy az iparágban is elsők vagyunk, és mindezt úgy tesszük, hogy ezt kommunikáljuk, mögé tesszük a tanúsítványokat, sorozatgyártásban csináljuk ezt, nem pedig kampányszerűen csak egy-egy termékkel, ez mindenképpen kiemeli a...
Ha most egy vásárló bemegy egy boltba, azt honnan tud? Annyiféle címke van, meg annyiféle tájékoztató Fannira nézek, már most is.
Azt,
ha van ilyen vásárló, és reméljük, hogy van, és egyre több van, akinek ez fontos, hogy abban az adott háztartási eszközben, amit meg fog vásárolni, és a következő 5-10 évben nézegetni fog, az újrahasznosított legyen.
Ez a mi esetünkben ez fel van tüntetve, tehát a belső kamrán van egy kis címke belenyomva, matrica. Vagy egy matrica belenyomva gyakorlatilag a műanyagban, hogy ez újra felhasznált műanyagból
ezzel
készült.
Ezzel találkozik a fogyasztó, ezzel találkozik és nézeget,
illetve magának a belső kamrának a felülete is egy ilyen mattabb, kicsit szürkésebb
pont ezt akartam képet ad. Hogy éritek el a fehér szín?
Látványban is megkülönbözik. Így van. Ugyanakkor ezt megint csak felmérések igazolják, hogy a vásárlók ezt nem hátrányként azonosítják, hanem sőt, előnyként.
Hát ha tudatában vannak annak, hogy miért szürkébb
világos.
Rendben, az, hogy ezek a újrahasznosított műanyagok, ezek ugyanazt tudják, mint az alaphelyzetben a társaik, az nagy nehézséget okoz a gyártás folyamán?
Kezdetben nyilván nagyobb
nehézség
volt.
Ellenálló képesség, lágyulás, savárolás,
törés, kémiai hatások, stb. Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hosszú tanulási és fejlesztési folyamat, tehát éveken keresztül készültünk fel erre. Talán Fanni, illetve a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy kb. 10 évvel ezelőtt volt porszívóknál már egy ilyen kampányunk, hogy óceánból visszagyűjtött hulladék műanyagból készítettünk, gyártottunk porszívókat. Az egy kampány volt, tehát ez nyilván nem...
Ez egy figyelemfelkeltés.
Pontosan, így van.
Matornacipőket gyártanak belőle.
Ugyanakkor ez a 7-8, mondjuk úgy 10 éves tanulási folyamat felkészülés, ez magabiztossá és tapasztaltá tett bennünket az újrahasznosított anyagoknak a használatában a gyártásban.
Hogy néz ez ki mondjuk a Jászberényi hűtőgyárban?
A Jászberényi gyárban van egy aktuális program, nem csak a Jászberényi gyárban, hanem általában véve az Electrolux gyáraiban. Van egy kezdeményezés, ez a Zero Landfill program, aminek az a célja, hogy a gyártásban, gyártáshoz kapcsolódó tevékenységekben, folyamatokban, de csak úgy általában a dolgozók által termelt hulladéknak a lehető legkisebb százaléka kerüljön elsősorban hulladék lerakókba, másodsorban pedig hulladék égetőkbe, hanem minél nagyobb százalékban menjen vissza a körforgásba, és legyenek
újra hasznosítható. Minél kevesebb essen le, de ami leesik, az visszakerül a
körbe. Így van, pontosan. Tehát a gyártás...
Mint a cukrászdában, bocsánat.
Elkerülhetetlen, hogy hulladék keletkezzen a gyártás során, viszont ennek a hulladéknak a kezelése, nyomon követése, a különböző hulladék áramoknak az azonosítása, optimalizálása, ez az, amin dolgozunk, és a kollégáim aktívan dolgoznak. Ennek köszönhetően a veszélyes hulladék töredékére esett vissza nagyon rövid időtávon belül az ipari hulladék 2022-ről 23-ra mintegy 30%-kal csökkent, és a dolgozók által termelt kommunális hulladék egy 46 tonnáról 30 tonnára esett vissza 22-ről 23-ra. 2023-ba, és ennek a meghatározó része is szelektíven lett gyűjtve, tehát visszakerült hulladékfeldolgozási folyamatokba.
A csomagolás most a nagy kihívás?
A csomagolás abban a tekintetben nem kihívás, hogy nyilván a csomagolás volt eddig is az a legnagyobb egység egy terméknek, ahol újrahasznosított papírt használnak általában. Itt igazából a következő lépés az az, hogy lehet még inkább fenntarthatóbbá tenni ezt a csomagolást. Itt az Electroluxnál több akcióval is próbálkozunk. Az egyik az, hogy a termékeinknél elhagyjuk, illetve minimalizáljuk a nyomdai munkát a csomagoló anyagokon. Ez azt jelenti, hogy a nyomdai folyamatban használt tintáknak a számát, a festéket, azt 4-re maximalizáltuk, tehát 4 fényelebb színárnyalat jelenhet meg egy csomagoló anyagon, és a modellek közötti eltérés pedig egy kis címkével tesszük rá a csomagolás, amivel a vásárló egyértelműen látja, hogy mi van a csomagoláson belül, de hogyha megnézzünk mondjuk egy porszívónak, meg 10 másik porszívónak a csomagolását, az ugyanolyan méretű doboz, és ugyanúgy néz ki, csak egy kis címkel különbözteti meg. Ezáltal több mint 50%-kal tudtuk csökkenteni a csomagoló anyagoknak a fajtáját. A másik pedig az, ami még egy nagyon fontos terület, amiben próbálunk előlépni, ez a expandált polisztirol hab, amit általában élvédőkre, illetve csomagolás teherbírásának a növelésére használtunk. Ezt is megpróbáljuk papírral kiváltani, amennyire csak lehet. Nyilván vannak olyan termékkategóriák, ahol erre nincsen lehetőség, hiszen maga a csomagolás nem csak a terméket védi, hanem tartja a fölötte tömbösen tárolt termékeknek is a súlyát, ahol a legnagyobb ellenség az a nedvesség. Tehát ott a műanyag, illetve a műanyag származékok még nem teljes körben kiválthatók újrahasznosított papírral.
Bocsánat, hogy magamhoz ragadom a kérdések lehetőségét, de ez most nagyon kapóra jön a Péter. Két nagyon rövid kérdés. Ha már most már a színekkel is takarékoskodni kell, és lenyűgöző hallottam, hogy miben kell a tervezőknek gondolkozni. Az nem jó nekem, hogy én megkapom a használt utasítást, ami mondjuk 100 oldal, és abból 3 oldal a magyar, hanem még hottentottából is benne van, meg 62 másik nyelven. Értem én, hogy globális világban. Nyilván ebben is gondolkoztok, akkor ott van az a negyed kilós használt utasítás.
Ez valóban egy olyan terület, ami talán fogyasztóként a legelső, amivel szembesül, hogy tényleg egy egész paksamétát vesz ki a hűtőszekrényből. Igen, ezt próbáljuk minél hamarabb, minél hatékonyabban kiváltani digitális tartalmakkal, különböző honlapokon elérhetőek.
Nehéz, mert nehéz. A fogyasztók egy része még ragaszkodna ahhoz, hogy legyen egy papír.
Igen, és éppen ezért a jogalkotó sem teljesen engedélyezi, hogy totálisan áttérjenek a gyártók ugye a digitális verzióra, mert vannak azért olyan régiók, vagy olyan emberek, akik nem tudják megnézni a neten, hogy mit vagy kell tudni a gépről, vagy igen, tehát ők abban nőttek föl, és nekik nehéz áttérni egy másik technológiára, és ezért ugye a fogyasztóvédelmi szabályozások is bizonyos típusú dokumentumoknál, és leginkább ilyen a használati útmutató, ott még azért nem engedik el.
Mint
szerint múlva
ez nem lesz ekkora probléma, nyilván meg akkor ennek a digitális nemzedékek, ezt értem. A másik, ami szintén fontos, erről Fannival sokszor beszélgettünk, hát én kérdeztem őt róla, ez a könnyítés. Tehát az, hogy minden gyártó most már könnyíteni akar, mert iszonyú terhek vannak rajta. Az ásványvizes palackot már nem tudom megfogni, mert olyan vékony, hogy összeroppan a kezembe. Nyilván ennek is van egy észszerűségi határ, és ráadásul, amit mondtál, ráadásul egymásra kell tolni, azért tartani a kezd stabilitást. Tehát új anyagok is kellene, új technológiák, új anyagok ahhoz, hogy mindenben meg tudjanak felelni a kereskedők, meg a gyártók, nem ennek a folyamat.
Így van, abszolút. Ugye én nem vagyok sem gyártástechnológus, sem pedig csomagolásfejlesztő mérnök, de megint csak azt tudom mondani, én 25 éve dolgozom az Electroluxnak, amikor elkezdtem pályakezdőként ott dolgozni, hihetetlen fejlődésen ment keresztül mind a termék, tehát mind a hűtőszekrény, mind pedig a csomagolás technika. De alapvetően a kihívások azok ugyanazok, tehát meg kell védeni a terméket. A külső behatásoktól tartania kell a rápakolt termékeknek a súlyát, esztétikailag megfelelőnek kell lenni, újrahasznosíthatónak kell lenni. Tehát ebben a tekintetben maradtak az elvárások, viszont nyilván a technológia az változik, ami ezt szolgáltatja.
Igen, az ugye nem megoldás, hogy itt a környezetvédelem jegyében kicsit túl módosítjuk a csomagolásokat, aztán a végén ki kell dobni a hűtőszekrényt, mert mire megérkezik mondjuk egy adott országba, vagy egy adott boltba, addigra se lejt lesz, mert nem védte meg megfelelően a csomagolás, mert átjutott a nedvesség, mert megsérült, és akkor azt nyilván senki nem veszi már meg. Tehát azért igen, ezek a szempontok, ahol nagyon-nagyon óvatosan kell azt meghatározni, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is.
Apli a trendek, mindig környezettudatosan Mészáros Fanni Apli Magyarország Egyesület cégvezető és Tóth Péter Electrolux értékesítési divízió igazgató. Nagyon szépen köszönöm, itt voltatok.
Köszönjük szépen.